Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 459. dicséretünknek, 495. dicséretünknek, 495. dicséretünknek az első versét. A 495. dicséretnek az első verse így kezdődik: Hálát adok néked, mennybéli Isten. A 345. dicsérettel fogjuk folytatni az Isten tiszteletet. A 345. dicséretünknek mind a négy versét fogjuk énekelni, közben pedig a gyermekek a gyerekisten tiszteletre tudnak menni azon az ajtón, ahogy elkezdjük az éneket. A 345. dicséret így kezdődik: Im, Nagyisten, most előtted szívem kitárom.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
41. úrnapja, 108. kérdés. Mit akar Isten a 7. parancsolatban? Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk akár a szent házasságban, akár azon kívül. 109. kérdés. Csak a házasságtörést és más hasonló gyalázatot tilt Isten ebben a parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért tilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat és mindent, ami erre ingerelhetne.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnap a Máté szerinti evangélium 27. részéből a 15. verssel kezdődően a 26. versig. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokasságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon, Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Amikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan ezt kiáltották: keresztre vele! Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: keresztre vele! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott: az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádságban Isten hívó szavára. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által újra és újra megdöbbenve olvassuk ezeket a sorokat, újra és újra megdöbbenve látjuk magunk előtt ezt a drámát, ami akkor Jeruzsálemben történt. Nem változtunk meg ma sem, nem lettünk mások, ma is ugyanolyan emberek vagyunk, Urunk, mint az akkoriak voltak. Kegyelemre szorulók, olyanok, akik hordozzák magukban a bűnt és az arra való hajlandóságot, akik nem tudjuk igazán szeretni embertársainkat, és nem tudjuk igazán szeretni a mi Urunkat és Teremtőnket. Urunk, megvalljuk előtted a vétkeinket, hibáinkat, megvalljuk előtted azt, hogy nem mindig vagyunk olyanok, amilyennek te látni szeretnél minket. Sőt, gyakran inkább megyünk a magunk feje után, hallgatunk másra, mint rád, fontosabb nekünk az, mi a divat, mi a mai gondolkodás, mi az, ami ma elfogadott, mint amit te tanítottál és te mondtál. És Urunk, amikor pedig úgy érezzük, hogy most igazán jó úton haladunk feléd, akkor jön a kísértés, amiben oly gyakran elbukunk, és orcánk pirulásával jövünk hozzád. De mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy jöhetünk hozzád. Olyan jó, hogy ez a templom ajtó, ahogy nyitva volt, úgy nyitva van a te ajtód is. Nyitva van a te ajtód, és mi bejöhetünk hozzád, leborulhatunk a kéréseinkkel, a bűneinkkel, és tudjuk, hogy a válasz is, a bűnbocsánat is készen van a te kezedben. Így jövünk hozzád bűnbánó szívvel, igaz reménységgel, Urunk, hogy te meghallgasz, megértesz, és elfogadtál bennünket. Mint a te néped, járulunk eléd, hogy várjuk a te igédnek az üzenetét mindannyiunk életére. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 173. dicséretet énekeljük, nem vagyunk mi magunkéi. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset, Máté evangéliuma 27. részének a 26. versét olvasom újra. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Mostani igénk, a napi ige, amelyet a református Biblia olvasó kalausz szerint olvasunk, ezt azért mondom, nehogy valaki azt gondolja, hogy azt hiszem nagy hét van, mert ugye ez egy nagy heti ige igazából, sőt, hát a nagypéntek délelőtt játszódik. Sorba olvassuk a Máté evangéliumát, és idáig jutottunk el. Amikor megvan az a ige, amit felolvasok, legtöbbször a napi ige, akkor szoktam keresni egy rövidebb szakaszt, textust, ami most is felolvasásra került, és ami egyébként a honlapra, a Facebookra is előzetesen, ha csak lehet, felkerül az énekekkel együtt is. És általában az ige hirdetés nem csak arról a versről szól, akik hallottak már engem, azok tudják, hogy általában nem, hanem úgy összességében az egész szakaszra tekintettel hangzik el. És mindig próbálok egy olyan kiemelt részt választani, amit vagy Jézus mond, és akkor az kerül előre, vagy pedig úgy van, hogy Jézusról hangzik el egy fontos megállapítás, aminek úgy érzem, hogy van üzenet tartalma. Hát ennél a szakasznál elég zavarban voltam, és sokat gondolkodtam, hogy mi legyen ez az ige, hiszen gyakorlatilag Jézus hát egyrészt nem szól, másrészt pedig mások szólnak, és ott is olyan dolgokat, amiket úgy nem gondoltam úgy önmagába kiemelni. Szóval Jézus nem szól, és ez talán az első gondolat is rögtön egyben, mégis Jézus a főszereplő. Tehát ugyan úgy tűnik, hogy mindenki más beszél, minden körülötte mindenki viszi a saját maga dolgát, a főpapok meg akarják öletni Jézust, Pilátus úgy tűnik meg akarja menteni Jézust, aztán, mint Pilátus a krédóba, bocsánat a kifejezésért, belecsöppen egy Barabás nevű ember, aki méltó a halálra, de végül mégiscsak megussza a dolgot, mert elengedik, és hát Jézus ott van, de a körülötte levők, azok teszik a dolgukat, vagy végzik a dolgukat. Én mégis azt gondolom, hogy Jézus a főszereplő. Nem csak azért, mert minden Jézus körül forog, mert hogy miatta vannak ott, mert kinek megvan a maga terve Jézussal kapcsolatban, vagy az elképzelése, hanem azért is Jézus a főszereplő, mert ezek az események nem véletlenek. Persze úgy gondolhatnánk, hogy a szerencsétlen körülmények összejátszása miatt kerül Jézus végül a keresztre, de hogyha nem csak ezt a szakaszt nézzük, mert ebből a szakaszból akár úgy is tűnik, hogy kicsit izgulhatunk is, hogy fú, csak sikerül Pilátusnak? Hű, hát a nép hát, ha Jézust válassza? Persze tudom, hogy már ismerjük a történetet, így nem izgulunk annyira, csak csodálkozunk, de hogyha mondjuk ez egy ismeretlen történet lenne, és egy film szerint peregne előttünk, akkor, és ha mondjuk Jézusnak szurkolnánk, és nem Pilátusnak vagy a főpapoknak, akkor izgulhatnánk érte, hogy hú, hát itt egy lehetőség, itt egy rendes ember, ez a Pilátus, hát ha sikerül neki. Ja, na, de még egy utolsó lehetőség, hogy hát ha a nép az felismeri, hogy Jézus ártatlan, és akkor végül ugye úgy tűnik, hogy hát így alakul a környezet. De nem csak ezt a részt látjuk, hanem az egész evangéliumot és a megelőző részt. Látjuk azt, hogy Jézus előre megmondja, hogy mi fog következni. Megmondja azt, hogy elfogják, megmondja azt, hogy megkínozzák, megmondja azt is, hogy keresztre fogják feszíteni. Tehát Jézus előre tudja, és készül erre az eseményre, még akkor is, hogyha a külső körülmények úgy tűnik, hogy sodorják ebben a helyzetben, de ő tisztában van azzal, ami történni fog. Sőt, azt kell mondani, hogy tudatosan vállalja is ezt. Ő megy el Jeruzsálembe, ő az, aki hagyja, hogy Judás elárulja, sőt, nem is beszéli le, mert ő tudja, hogy Judás fogja elárulni, tudja, hogy érte fognak menni, nem menekül el, ugyanoda megy, ugye erre nem is gondolunk talán, hogy a Getsemáné kertjébe szoktak menni, vagy mennek most a Jézus és a tanítványai azokban a napokban, és ő tudja, hogy Judás tudja, az áruló, hogy ott lesznek. Mehetne máshová, és akkor hát ugye Judás meg a főpapok, akik mennek érte, azok nem találnák meg. De Jézus oda megy, és vállalja ezt a helyzetet, tudatosan vállalja ezt a helyzetet, és hogyha egy kicsit nagyobb képet látunk ennél, akkor azt is látjuk, hogy itt nem csak arról van szó, hogy akkor ott Jézus vállalja, hanem azt tudjuk, hogy azért jött, hogy ő ott legyen a kereszten végül. Azért jött, azért lett emberré, azért érkezett közénk, hogy elvégezze a megváltásnak a munkáját. Azért jött, hogy nekünk életünk legyen. Azért jött, hogy mi, akik hiszünk ebben, akik megismertük, hogy mit tett értünk, megismertük azt, hogy mennyire szeret bennünket az Úristen, igaz legyen számunkra az, amit Nikodémusnak mondott, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért jön Jézus, hogy ő oda adassék értünk, és mi pedig, akik hiszünk benne, örök életünk legyen. Tehát igazából minden körülmény ebbe az irányba visz, még akkor is, ha az ott levő emberek nem tudják, hogy mit tesznek, és hogy miért van ez így, hogy az Istennek a terve. És itt egy kis kitérővel azt is szeretném mondani, hogy természetesen azért, mert Istennek ez volt az eredeti terve, így akart bennünket megmenteni, így akart nekünk örök életet adni, hogy ne mi kapjuk a büntetést, a bűneinkért, a jogos büntetést, hanem az ártatlan Jézus kapja, az nem menti fel az ottaniakat. Nem menti fel. Nem menti fel egyáltalán, ugye egészen megdöbbentő az Ószövetségben is, kicsit nehéz ezt így megérteni, mert előfordul, hogy azt mondja Isten, hogy mert a pogányok isteneitben hittetek, mert bálványokat imádtatok, mert nem voltatok hűségesek hozzám, ezért eljön ez meg ez a nép, és ezért uralkodni fog rajtatok, megtámad, és így tovább. És akkor utána egy másik proféciában ugyanerről a népről meg azt mondja, hogy amiért ezt tették veled, életek azért meg lesznek büntetve. Tehát kicsit olyan nehéz így megérteni, hogy egyik oldalon Isten tudja, hogy ez fog történni, a másik oldalon, akik részben eszköznek látszanak, ettől még ők nem ússzák meg, sőt, meg lesznek büntetve. Itt is így történik, hogy azok, akik ellenségek, azoknak a sorsuk el van rendezve. És hát azért ezt ne felejtsük el, hogy Jézus ellenségei egy-egy ideig lehet, hogy úgy tűnik, hogy ők azok, akiknek hatalmuk van, akik döntéseket hoznak, de az ő ügyük már el van rendezve. És ez most is így van, hogy lehetnek Jézusnak ellenségei, meg vannak most is Jézusnak, meg a követőinek ellenségei, de ne akarjunk a helyükben lenni az utolsó ítéletkor. Ez nem fenyegetés, csak tisztázzuk a helyzetet. Mert hogy az evangélium az nem fenyegetés, hanem az örömhír, hogy nekünk örök életünk van. Nyilván az benne a különleges, hogy van, akinek örök élete van, és hát még értékesebb, hogy van, akinek meg nincs. Mármint, hogy az örök élet ennél még értékesebb. Szóval mindenképpen Jézus van a középpontban, róla szól, meg rólunk szól egyszerre, rólunk is szól, és az Istennek a szeretetéről ez a helyzet. És persze ott van benne az az egész környezet, amelyiket magunk előtt látunk. Azzal kezdődik, hogy amnestiát hirdetnek. Ugye ez az amnestia talán még most is, hát lehet, hogy az utóbbi időben már nem annyira, mert hogy meg... Igen, pont hallottam, hogy az utóbbi időben ezek az amnestiák így abban maradtak, mert hogy nem lehet tudni, hogy politikailag miből mi lesz, ugye az amnestia kapcsán már mostanság, de ugye eredetileg azért ez egy gyakorlott dolog volt, hogy bizonyos ünnepekkor, kiemelt eseményekkor, vagy éppen ugye a Kádár korszak alatt, amikor egy kicsit akartak javítani a nyugattal való kapcsolaton, akkor kiengedtek politikai foglyokat néhányat. Tehát ez része ezeknek a dolgoknak. Szóval ez egy akkor is ismert dolog volt. Ünnepen valakit elbocsátottak, és a nép választhatta ki. Mondtam, hogy Pilátus meg akarja menteni Jézust, vagy legalábbis szeretne kimaradni abból, hogy ő ebben a helyzetben mondjuk sáros legyen, vagy ő legyen a bűnös. Érdemes egy kicsit Pilátusra is odafigyelni, bár ugye van a mondás, hogy úgy került bele, mint Pilátus a krédóba, mert hogy neki aztán sok köze nem volt ehhez az egészhez, egyszerűen ő volt a római helytartó, és ugye a főpapok azért viszik Jézust oda, hogy hát ítéld már el, ugye megint érdekes, hogy tudjuk, hogy amikor ők ítélkeznek, akkor Isten káromlással vádolják, de már Pilátus előtt lázadással vádolják. Tehát, hogy ő zsidó királyának mondja magát. És hát az meg lázadás, mert nekünk császárunk van. Szóval ott van Pilátus, és egy érdekes szerepe van Pilátusnak, aki a római jognak a képviselője, úgymond így az igazság képviselője, és úgy tűnik, hogy részben ezt képviseli is, vagy próbálja képviselni, még a felesége is megerősíti ebben, tehát van egy ilyen érzelmi vonal is, hogy a rossz álomom gyötörte emiatt az ember miatt, tehát még kap egy ilyen üzenetet is Pilátus, és úgy tűnik, hogy komolyan vette a feleségének az álmait, a megérzéseit, és hát próbál valamit tenni. Pilátus nem zsidó. Az összes többiek mind zsidók. Pilátus nem zsidó, kívülálló, és ebben is felismeri, hogy Jézus ártatlan. János evangéliumában írnak le egy beszélgetést arról, hogy megkérdezi Jézustól, hogy hát király vagy te? És akkor Jézus mondja, hogy hát király vagyok, de az én országom nem e világból való. És hát Pilátus látja, hogy ez a Jézus valami álmodozó lehet, mert nem a földön jár, az ilyeneket mondani. És akkor végül is azt mondja, és akkor miért jöttél? Hát akkor miért jöttél? És Jézus azt mondja, hogy azért, hogy az igazságról tegyek bizonyságot. És akkor Pilátus, aki a képviselője a jognak, a római jognak, ugye, ami még ma is nagyon magasan értékelt és fontos, azt mondja, hogy mi az igazság? Tehát ez egy költői kérdés, ez azt jelenti, hogy igazság hagyjuk már. Tehát miről beszélsz, Jézus? De látja, hogy ez nem egy lázadó. Tehát ezt látja Pilátus is. Pilátus esetében igazából azt látjuk, hogy ő egy nagy lehetőséget kap. Találkozhat az Úr Jézussal. azzal a Jézussal, aki a Földön van. Találkozhat azzal az Úr Jézussal, aki eljött ebbe a világba. Keveseknek adatott meg, és ugye Pilátus meg még egyébként is különleges helyzetben van, hiszen ő nem is zsidó. Mert ugye a zsidók, azok láthatták Jézust, láthatták a csodáit, láthatták mindazt, amit tett, de Pilátus igazából, ő egy kívülálló. Ő egy olyan valaki, aki nem foglalkozott ezekkel a zsidóknak a vallási ügyeivel, hát kit érdekel, van neki pont elég dolga, mint helytartónak, és akkor mégis, bár szinte lehetetlen, találkozik Jézussal. Találkozik azzal, aki a megváltó. És kap is egy lehetőséget Jézustól, mert ugye János evangéliumában látjuk, ahogy ő szóba áll vele, és akkor mond neki valamit, de Pilátus ezt a lehetőséget elszalasztja. Elszalasztja ezt a lehetőséget, más dolgok fontosabbak, fontosabb neki az, hogy mit csináljon, fontosabb neki az, hogy mit mondanak róla majd Rómában, fontosabb neki az, hogy kevesebb problémával járjon ez az egész téma igazából. Tehát, hogy azért mindent nem vállal fel érte. Már amikor már mondják, hogy nem vagy a császár barátja majd, lázong a nép, az már kicsit sok. Szóval megérez valamit, de nem áll ebbe bele, és nem hajlandó áldozatot hozni. Kicsit mi is sokszor Pilátusok vagyunk, nem? Túl nehéz a Jézus mellett kiállni. Túl nehéz, mert a nép az lázong, meg más beszélnek. Nehéz Jézus mellett kiállni. És nem csak úgy nehéz, hogy felvállalni, hogy én követem őt, mert ma már van olyan, aki azt mondja, hogy én követem őt, de igazából azért ez csak szöveg, mert amikor pedig azt ellenem eldönteni, hogy akkor a dolgok úgy vannak el, hogy Isten mondta a Bibliában, vagy úgy, ahogy nekünk tetszik, akkor behunjuk egyik szemünket, hogy ne lássuk a Bibliát, és inkább azt mondjuk, hogy úgy vannak, ahogy nekünk tetszik, és azt megpróbáljuk megkeresztelni ezt a véleményt. Szóval nem könnyű a Pilátusnak a helyzete, de óriási lehetőséget kap. És sokszor az ember is ilyen, hogy nem él ezzel a lehetőséggel, mert túl kényelmetlen az Úr Jézust követni. Mert mi olyan kényelmesek vagyunk, és megvan a mi komfortzónánk, azt hiszem így hívják ezt, hogy abból nem akarunk kilépni. Pedig úgy nem lehet Jézust követni, hogy abból nem lépünk ki. Úgy nem lehet Jézust követni, hogy az ne járjon konfliktussal, hogy ne kelljen változtatni. És ugye, hogy mi elkezdünk változtatni, mivel általában emberi kapcsolatokban élünk, ha valaki változik, elkezd változni, akkor a többiek is érzékelik, hogy hopp, itt történik valami, és akkor erre lehet jó, meg rossz, de sokszor ilyen tiltakozás is, hogy minden maradjon a régiben. Ugye az emberben benne van, hogy minden maradjon a régiben. Túl nagy változás az ne. És ha te változol, akkor lehet, hogy neki is kéne, mert a kapcsolódásban azért ez benne van. Ez kényelmetlen nekünk is. Kényelmetlen dolognak tűnik az Úr Jézus mellett kitartani. Kényelmetlen dolog, mert aztán azt gondolom, hogy hát hogyha én a Jézusé vagyok, akkor vele kéne járnom, akkor az igére kéne figyelnem, imádkoznom kéne, meg kéne vizsgálni a tetteimet, akkor dicsőítenem kéne őt a közösségben, egy csomó kényelmetlenséggel jár, nem? Mit fognak rólam gondolni a szomszédok, hogyha elkezdek templomba járni rendszeresen? Azt fogják mondani, hogy ennek elment az esze, nem? Nincsenek ilyen szomszédaink? Kényelmetlen egy kicsit ez a történet, hogyha elkezdem komolyan venni az Istennek az igéjét. Mert hogy az egy másfajta életforma, egy másfajta életstílus. Persze enni fogunk, meg inni fogunk utána is, sőt még ünnepi vacsorát is rendezünk, tehát még nevetni is szoktunk egyébként sokszor mi keresztjének, még itt a gyülekezetben is, és hogy nem ebben különbözik, de azért az irány az különbözik, és sok mindenben ez egy döntés, hogy kilépünk-e a komfortzónánkból azért, hogy az Úr Jézus kövessük. Talán nem divat, talán a többség már nem erre megy, talán még megtűrnek, talán még nem ebben a helyzetben. És Pilátus csak egy darabig hajlandó elmenni Jézusért. Ő szabja meg, hogy meddig hajlandó elmenni. És mi is ilyenek vagyunk gyakran, hogy Uram, még ennyit hajlandó vagyok érted tenni, többet nem. Ennyit még hajlandó vagyok bevállalni, hogy kövesselek, de azért többet nem. Hát mégis Jézus, hát te nem gondolhatod ezt komolyan. Meg már megváltozott a világ, meg már nem is úgy van, meg egyébként is már megszoktuk, meg a többiek is azt gondolják, nem tudom mit mondunk ilyenkor hozzá, de Pilátus is így van. De mi a következmény? Hát a következmény az szörnyű. A következmény az, hogy Pilátus ott van, és elszalasztja a lehetőséget, az örök életnek a lehetőségét. Tehát ő megtartja a pozícióját, de elveszíti az örök életet. Nem tudjuk, hogy mi történik aztán vele, ugye vannak mindenféle legendák, de itt ezt látjuk, ezt a döntést. Szóval ez, ebben Pilátus meghátrál. És ott vannak a zsidó főpapok is, akik viszont fel kéne, hogy ismerjék Jézust, azonban ők végig azon dolgoznak, hogy Jézust elveszítsék. Nagyon megvan minden szerkesztve, mégpedig úgy van megszerkesztve, hogy elhatározzák, hogy még az ünnep előtt, mire jön az ünnep, tudjuk le ezt a dolgot. Addig rendezzük le ezt a Jézus ügyet. Ez egy kellemetlen ügy. Olyan dolgokat mond, ami nekünk nem tetszik. Ami mindent megváltoztat. Ugye mondja is az egyik főpap, hogy a végén elveszítjük a népet is, meg a helyet is, ahol élünk. Mindent elveszíthetünk. Úgyhogy vigyázzunk, inkább Jézust veszítsük el. Jobb, ha egy ember hal meg a népért, mondja. Persze ő nem tudja, hogy az igazat mondta ki, mert hogy egy ember hal meg a mindenkiért, mintha mindenki elveszne, ő másra gondol, de mégis az igazság hangzik el. Aztán utána persze pórul járnak ezek a főpapok, mert elvesztik a népet is, meg elvesztik a helyet is, mert aztán utána, Krisztus után 70-ben egy lázadás miatt a rómaiak elfoglalják, lerombolják Jeruzsálemet, lerombolják a templomot, tehát hiába ölték meg Jézust, akkor is bekövetkezik ez a dolog. A politika felülírja a vallást ebben a kérdésben. Ők ugyan nagyon vallásosak, de bizonyos keretek között. Amikor a dolgok változnak, és Jézusra kellene reflektálni, eljön a messiás, és fel kéne ismerniük, hogy ő Izrael megígért messiása, akit akkor a zsidó nép nagyon várt, és nagyon várt, hogy ez bekövetkezzen, és hogy megjelenjen a messiás, és eljöjjön a megváltó, akkor mégis egészen más gondolatok lesznek. Más gondolatok, mégpedig hát az akkori politikai helyzetnek megfelelően döntenek. Bizony így van, hogy sokszor a politika felülírja a hitet, felülírja ezeket a dolgokat. És ez ma is gyakran előfordul, hogy vannak olyan dolgok, olyan megközelítések, amiben az emberek megdöbbenve látom, hogy nem az Isten igéje szerinti megközelítést látják, hanem a politika szerinti megközelítést. Tehát vagy azt, ami ma divat, és akkor úgy kell nyilatkozni, és nem úgy, ahogy tanít a Biblia. Hadd mondjak egy konkrét példát is, hogy borzoljam a kedélyeket. Valaki, hát lehet, hogy nem kellett volna Facebookoznom, valaki megosztott egy olyan mintát, ami a házasságról szólt, és arról, hogy a házasságban vannak bibliai szerepek, hogy más a szerepe a férfinak, hogy legyen a család feje, és vállaljon felelősséget a családért, és más a szerepe a nőnek, akinek azt a szerepet osztja a Biblia, hogy legyen segítő társa, és támogassa ebben a férjét. Hát hatalmas felháborodás következett belőle, mert hogy mindenki azt a képet látja maga előtt, amit tanult, azt az elképzelést, ami ma divatos, és azt ismételgeti, és nem hajlandó, ezek elvileg ilyen keresztjének vagy kereszténységhez közeli emberek, nem hajlandók komolyan venni azt, ami a Bibliában van. Fontosabb, könnyebb nekünk úgy csinálni, ahogyan mi azt jónak látjuk, mint úgy csinálni, ahogyan Isten azt jónak látja. Bizony kényelmetlenségekkel is jár, és néha lehet, hogy felül kell vizsgálni mindazt, amit gondolunk a világról. Szóval, kedves testvérek, ne a politikai előítéleteink szerint közelítsünk az Isten követéséhez semmilyen formában, hanem úgy, ahogyan ő tanít bennünket az ő szent lelke által. Legyen bennünk alázat azt elfogadni, amit ő tanít, amit ő mond. Hát a főpapokban nem volt alázat. Nekik megvolt a politikai céljuk, megvolt az elképzelésük, és azt vitték véghez. És mi lett a következmény? Azt, hogy a messiást, akit nekik küldött az Úr, akit vártak, azt ölték meg, és azzal szálltak szembe. Bizony, lemondtak Jézusról, és nem találták meg az üdvösségnek az útját. És aztán utána ott van Barabás. Ez egy izgalmas dolog, én eddig soha nem foglalkoztam. Barabás volt egy olyan, aki, hát ott van, hát most kellett valaki, aki ott van. Csak hogy ahogy így utána olvasgat az ember, több dolog is kiderül róla. Például megtudjuk, hogy Barabás egy ilyen rablógyilkos, egy lázadás kapcsán rabolt, gyilkolt. Tehát egy elég, tehát ugye politikailag is itt is meg lehet közelíteni, hát egy forradalmár, ugye attól függ, tehát hogy vagy szabadságharcos, vagy terrorista, melyik oldalról nézzük. Nem használták még ezeket a kifejezéseket. A zsidók szerint ő egy szabadságharcos volt, a rómaiak szerint egy terrorista. Tehát körülbelül ez a megoldás. Vagy éppen a zsidók szerint partizán volt, másik oldalról meg egy terrorista. Mindegy, de a kicsit a népszerűségéről, vagy legalábbis az ismertségéről beszél ez. Ismert ember volt, egy ismert fogoly volt. A másik érdekessége, hogy állítólag őt, neki a keresztneve Jézus volt. Tehát ugyanaz a keresztneve volt, mint a Úr Jézusnak, és hogy ezért mondja azt, hogy melyiket bocsássam el, Barabást, vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak. Tehát itt a Jézus Barabást, vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak, tehát ez nem volt véletlen ebben a dologban, tehát még a neve is ugyanaz volt, ő is egy ember volt. És egészen megdöbbentő a történet, hogy valaki, aki megérdemelten arra vár, hogy kivégezzék az akkori törvények szerint, és hát bűnös, ő teljesen érdemtelenül és váratlanul megússza, de úgy, hogy egy ártatlan hal meg helyette. Hát itt is vannak legendák, amik arról beszélnek, hogy ez nagy krízist okozott a szabaddá vált Barabásnak, mert hogy nem bibliai, csak úgy egyébként, mert hogy azzal kellett szembenéznie, hogy ezt a helyzetet átélte, és vannak olyan vélemények, aki szerint végül megtért és hívő ember lett. Valaki helyette halt meg, pedig ő érdemelte volna meg. Nem ismerős ez a kép? Valaki megérdemli és megussza, mégpedig érdemtelenül és váratlanul, úgyhogy nem tesz semmit érte, nem is könyörög, valaki pedig ártatlan, és ő pedig meghal. Hát pont erről van szó. Mi vagyunk, ez a Barabás. Tudom, hogy most egy kicsit így furcsa, meg talán amikor ezt leírták, nem is erre gondoltak, vagy nem voltak ilyen gondolatok, de én mégis azt látom, mi vagyunk a Barabás. Mi vagyunk azok, akik a magunk feje után megyünk, mi vagyunk azok, akik semmibe vesztük az Isten törvényét, mi vagyunk azok, akik jobban tudjuk, hogy mit kell csinálni, mi vagyunk azok, akik úgy is élünk, akik bűnt követünk el, és aztán hát vagy megbánjuk, vagy nem, mikor, hogy. Mi vagyunk olyanok, mint Barabás. Persze tudom, hogy mindenki tiltakozik, én nem voltam rablógyilkos, nem csináltam lázadást, igaz, kétség kívül. De vajon Istennek engedelmes életet éltünk az ő törvénye szerint? Úgy szerettünk, úgy igyekeztünk? Hát annyi is elég ahhoz, hogy ebbe a helyzetbe legyünk. De nem ez a lényeg, mert Barabás életében sem az volt a lényeg, ami rossz volt, a lényeg az volt, hogy mégis megúszta. Megúsztuk. Megúsztuk, mert az Úr Jézus eljött, és ártatlan lévén ő kapta a büntetést értünk. Meg mi érdemeltük volna meg? Mi érdemelnénk meg, hogy elkárhozzunk? Mi érdemelnénk meg, hogy Isten büntetése jogosan sújtson bennünket, mert szeretetlenek vagyunk, mert nem vagyunk engedelmesek az Istennek. És mégis a végeredmény az, hogy Jézus hal meg helyettünk, ő szenved helyettünk, ő kapja a büntetést, és nekünk pedig, ugye itt Barabás kapcsán vannak kérdések, hogy így van-e, örök életünk lesz. És ott van persze a tömeg is, akik kiáltanak. Akik kiáltanak, feszítsd meget kiáltanak, egészen megdöbbentő, nem is értettem, össze szokták hasonlítani a virágvasárnapi hozsánna kiáltásokkal, ezt a feszítsd meg kiáltást. Van is egy ilyen történet, de hát nem igaz nyilván, de azért ez aranyos, hogy titokban mindenki Jézust kiáltott, de végül Barabás hangzott, amikor az összes szó, amikor már együtt voltak, amikor az együtt hallatszott mindenki szájából. De igazából nem, az igazság az, hogy Barabást kiáltottak. Miért? Hogyan történhetett ez meg? Nem biztos, hogy ugyanaz a tömeg volt, és hát jól sikerült manipulálni őket, jól sikerült beállítani, nem akarták Jézust. Ők a másik Jézust akarták, a Barabást akarták. És nem csak, hogy nem akarták Jézust, hanem azt akarták, hogy Jézust feszítsék meg. Ugye nem csak arról van szó, hogy választani kellett kettő közül, hogy melyiket válasszuk, hanem azt mondták, hogy Jézust feszítsd meg. Tehát még egyszer mondom, nem az volt, hogy hát jó lenne mind a kettőt megmenteni, de nekünk azért jobban áll ez a Barabás, aki azért mégiscsak felevelte a szavát a rómaiak ellen, meg még ott ilyen Rózsa Sándor módjára még a szegények mellé állt, nem tudom, hogy mellé állt, ezt csak így mondom. Jézus rendes ember, de hát vele úgysem megyünk semmire, csak beszélni tud meg, néha tesz néhány csodát, nem tudom, mit gondoltak. Nem ez volt. Azt mondták, feszítsd meg. És itt megint egy olyan helyzet, amiben választás elé kerülünk. Nem arról szól a dolog, hogy egy kicsit ide, meg egy kicsit oda. Vagy feszítsd meg, vagy ne feszítsd meg. A kettő között nincsen másik. Vagy Jézus, vagy Barabás. Kit választasz? Jézust, vagy Barabást? Nem lehet egy kicsit egyiket, egy kicsit másikat. Hogyha nem választott Jézust, akkor te is feszítsd meget kiáltottál, meg én is feszítsd meget kiáltottam. Hogyha bármi mást választok, akkor Jézusra nemet mondtam. Akkor nem egy kicsit igent, meg egy kicsit nemet, akkor nemet mondtam. Akkor elutasítottam az Istennek a kegyelmét. És annak következménye van. És ezt a következményt felvállalják. Igen, és ennek következménye van. Mégpedig nem csak az én életemre, hanem következménye van a következő nemzedék életére is. Hogy én hogyan állok helyt, hogy én példa vagyok-e a hitben az emberek előtt, akik ott vannak. Hogy én példa vagyok-e azok számára, akik körülvesznek. Ők mit látnak az Úr Jézusról abból, hogy én hogyan élem meg a hitemet. Hogy én mennyire vagyok elkötelezett az Isten követésére. Annak következménye van a következő nemzedék számára. Hát mondjam magunk történetét, hogy jött néhány nemzedék, akik nem voltak elkötelezettek, akiknek nem látták a gyerekei, az unokái, a körülöttük levőt ezt az elkötelezettséget. És mi lett a következmény? Hát az lett a következmény, hogy egyre többen távolodtak el az Úrtól. Mert akiknek kellett volna bizonyságot tenni, azok lusták voltak, meg inkább megbékültek a hatalommal, meg minden egyébbel a társadalommal. Nem akarták felvállalni ezt a kellemetlenséget. Mert nem úgy volt az, testvérek, mert amikor a kereszténység elindult, voltak üldözések. De mivel akkor sokan felvállalták az Urat, az üldözések ellenére is, nem kevesebben lettek, megdöbbentő módon, hanem egyre többen csatlakoztak az Isten népéhez. Akkor viszont, ha mi gyávák vagyunk, hogyha mi nem vesszük komolyan az Istennek az igéjét, csak úgy helyjel közel, nem tudunk igazán Jézust kiáltani, hanem lehet, hogy halkan Barabást mondunk, vagy semmit nem mondunk, próbálunk a tömegben elsúnyogni, azért ez is egy, nem biztos, hogy mindenki kiabáltott, csak hagyták, hogy a többiek kiabáljanak, de ők csendben maradtak. Lehet, hogy ezt az utat választottuk, de ez az út nem az, amit az Úristen ránk akar bízni. Ez a tömeg egyenként és összességében is nemet mondott az Úrra. És hogyha mi is nemet mondunk, annak is lesz következménye. Nem csak a magunk életére nézve, hanem úgy egyébként a későbbiekben is. Persze, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez azt jelenti, hogy tőlünk függene Istennek a kegyelme, meg a cselekedetei, mert népe Istennek mindig lesz. A kérdés az, hogy mi ott leszünk-e, hogy mi benne vagyunk-e ebbe az üdvözült seregbe. Az ő szent lelke mindig működik, hiszen végül is egészen megdöbbentő módon úgy fejeződik be, hogy Barabást szabadon bocsátják, és Jézust megostorozták, átadják, hogy megfeszítsék. Habár úgy tűnik, hogy itt minden elveszett, valójában az derül ki rövidesen, hogy igazából nem csak, hogy nem veszett el, hanem hogy pont megnyertük az örök életet. Hogy ő győzedelmeskedett, Isten akarata győzedelmeskedett, és Jézus, aki gyengének bizonyult, aki Istennek alázatosnak bizonyult, mégis ő a győztes. Ő az, aki legyőzte a gonoszt pont ezzel, hogy ártatlanul szenvedett. Legyőzte a gonoszt, eleget tett Isten igazságának, és nekünk örök életet adott. Igazából erről szól ez a történet. Erről szól, hogy mi vagyunk azok, akikért mindez történt. És Isten hív bennünket, mindannyiunkat, és várja erre a válaszunkat, hogy kövessük őt, bánjuk meg a bűneinket, és az ő akaratát igyekezzünk cselekedni a világban. És az örömhír az, hogy lehet, és nekünk szól az Isten erről. Hát halljuk meg, és értsük meg, és kövessük őt most, és minden időben. Amen. A 341. dicséret második és harmadik verseit énekeljük válaszként az ige hirdetésre. A 341.
egyes dicséret, második verse így kezdődik: ékességed te drága, melytől máskor szepeg, világ hatalmassága köpés mocskolta meg.
Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé kéréseinket, hálaadásunkat, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek testvéreim, együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, köszönjük, hogy az Úr Jézus eljött ebbe a világba, és köszönjük, hogy amikor megalázták, amikor szenvedett, akkor a mi életünkért is tette mindezt. Hisszük, hogy ott volt a te gondolatodban, Urunk Istenünk, ami örök életünk már mindenek előtt, és azon munkálkodol ebben a világban, hogy bennünket megszólítsál, hogy meghalljuk a te szavadat. Te adtál embereket, akik bizonyságot tettek, amit láthattunk, és innen felismerhettünk téged. Ó, légy nekünk is segítségül, hogy a mi bizonyságtételünk is olyan legyen a veled való kapcsolatunk, hogy mások felismerjenek téged, hogy mások is hitre jussanak, mások is döntést hozzanak a te követésedben. Urunk, köszönjük neked, hogy véghez vitted a te tervedet, köszönjük az Úr Jézusnak az engedelmességét, aki példát mutatott nekünk ebben is. Köszönjük, hogy elértél bennünket, megszólítottál, és hívtál minket, hogy a tieidként éljünk ebben a világban. Köszönjük, hogy kiválasztottak vagyunk, te általad összegyűjtött sereg most és az örök életben is. Kérünk, hogy légy velünk a mindennapokban, annyi mindenben hívnánk segítségül, amikor szükségünk van a te kegyelmedre, amikor gyengének bizonyulunk, amikor a félelem roppant össze bennünket, vagy az aggodalom, amikor nehéz
terhek vannak a vállunkon, úgy érezzük, hogy roskadozva hordjuk azokat. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, és tartsál meg a te kegyelmedben. Így imádkozunk most is, ezért a gyülekezetért, a gyülekezet minden tagjáért, a most és a mostanában megkeresztelt gyermekekért és családjaikért. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, és akiknek szüksége van a te kegyelmedre. Hadd köszönjük meg, hogy kántorunk Nagy Sándor most velünk lehet, és ő orgonálhatott. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatod az imádságainkat, hálát adunk a lepra misszióért, ami 50 éves ebben az esztendőben a szolgálatukért, és hogy a távoli országok embereiért és betegeiért is sokan éreznek felelősséget, és gondoskodni akarnak róluk. Így imádkozunk a hokstédei gyülekezetért és a testvér gyülekezetünkért, és azokért, akik oda látogatnak, hogy vigyék a mi szeretetünket, és közvetítsék az ottani gyülekezeti tagok felé, testvérek felé. És imádkozunk betegeinkért, Urunk Istenünk, mindenkiért, aki nehéz helyzetben van, és a betegeknek, a családtagjaiért, akik ott vannak a családokban és gondoskodnak róluk. Hadd hozzuk elét külön is Balogh György, Gyuri felhőnek az életét, és köszönjük, hogy megtartottad őt a balesetben is, és imádkozunk, hogy épüljön fel és jöjjön újra közénk, hogy énekeljen velünk, hogy énekeljen a kórusban, és hogy együtt dicsőíthessük a te nevedet. Kérünk, hogy légy vele, beteg ágy mellett, őrizd meg őt, de minden betegért imádkozunk, Urunk, légy kegyelmes, és erősíts meg bennünket. Kérünk nem csak a mi gyülekezetünkért, hanem református egyházunkért, keresztjén közösségeinkért Magyarországon és szerte a világban. Imádkozunk egyházunk, egyházaink és országunk vezetőiért. És hadd hozzuk eléd, Urunk, külön is a könyörgést a békéért, amely olyan lehetetlennek tűnik. Légy kegyelmes hozzánk, hogy minél előbb érjenek véget a háborúk és a szenvedések. Hadd legyen hálaadás a mi szívünkön végre azért, hogy véget vetsz a rombolásnak és a gyilkolásnak. És imádkozunk szüntelenül a mi kárpátaljai magyar testvéreinkért, reformátusokért és nem reformátusokért, ott levőkért és elmenekülőkért. Tudod, hogy mennyi nehézséget okoz, fájdalmat és emberi kapcsolatokban is töréseket mindez, Urunk, légy kegyelmes hozzájuk is. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, ha megkérdeztem volna, hogy ki miért imádkozna, biztos hosszabb lenne a lista. Foglaljuk most együtt össze az imádságunkat, együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, és azoknak is köszönjük, akik online követik az Isten tiszteletet, az adományaikat, és Ligeti Zsuzsánna főgondnok asszonynak adom át a szót.
Kedves testvérek, egy kicsit rövidebb időtartalomra gondolnánk vissza. 19 évvel ezelőtt egy esős napon érkezett ide hozzánk Batthyány Géza lelkipásztor testvérünk feleségével és akkor még 3 fiával. Azóta eltelt 12 év. A szolgálatok, amiket kaptunk tőlük, a vezetés, a szeretet, amit itt kaptunk tőlük, azért mind csak hálás lehet a szívünk. Azóta 3 gyermekkel több van, azóta felépült a parókia, megújult a templom épülete, és a 19 év alatt rengeteget kirándultunk, rengeteget beszélgettünk, voltak csendes napok, volt renget 19 konfirmáció, és ha úgy visszagondolunk rá, ez mind együtt töltöttük ezt az időt. Hálás a szívünk, és ezért szeretnénk most hálát adni. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. És mivel ezt mindannyian együtt tettük meg ezt az utat, ezért mennyei atyánknak szeretnénk hálát adni egy imádsággal. Mennyei atyánk, hálát adunk gyülekezetünk lelkipázas párjáért, akik 19 éve vezetik gyülekezetünket. Köszönjük, hogy te megáldottad szolgálatukat és gyülekezetünk közösségét. Köszönjük, hogy szent lelkeddel mindig jelen vagy, hogy mindig gondoskodsz az élő igéről, igei szolgálatról. Kérünk, továbbra is légy velünk, áld meg lelkészeink életét és szolgálatát, áld meg bennünket, mindannyiunkat, hogy életünkkel téged dicsőíthessünk. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. És egy kis jelképes.
Köszönöm szépen. Nem igazán készültem, én el is felejtettem ezt, bár főgondokasszony szólt a Isten tisztelet előtt, hogy itt a hirdetéseknél jelezzem, hogy ő is következik. Valóban egy esős nap volt, alig találtunk ide az esőben, és egy bográcsban, vagy hát nem tudom miben főtt gulyáslevessel vártak az asszonytestvérek bennünket, egy meleg gulyáslevessel, elég hideg idő volt, és hát ez nagyon jól esett már ez a kezdet is. Aztán hála Istennek még sok közös étkezés következett, talán egy kicsit alább is hagytak ezek, lehet, hogy érdemes lenne felújítani ezeket az alkalmakat. És hát egy élménye, hogy akkor először kezet fogtam a gyülekezettel, 19 évvel ezelőtt, és kiment mindenki, és senkire nem emlékeztem, megmondom őszintén. És aztán néhány éve olyan jól, nem is tudom, hogy eszembe jutott, úrvacsora volt, és méghozzá egy ünnepi alkalom, és jöttek ki a testvérek, és úgy, hát ha nem is biztos, hogy mindenkinek azonnal eszembe jutott volna a neve, hát azért legtöbbeknek már igen, de úgy mindenki ismerős arc volt, és valahová lehetett kötni, de hát ez kellett jó sok esztendő. Én köszönöm szépen a gyülekezetnek a türelmét, hogy még mindig itt van. Köszönöm, nem futottak el. Köszönöm a szolgálóknak a sok szolgálatot. Nagyon jó volt, nagyon élveztem ezt a közös munkát presbiterekkel és a többiekkel is. Mindig is büszke voltam a Csillaghegyi gyülekezetre, meg arra, ahogyan itt vannak a testvérek. És köszönöm azok mindenkinek, nem csak presbitereknek, akikkel együtt szolgálhattunk és szolgálunk. Sok-sok élmény, sok közös tapasztalat. Remélem, hogy sok igazi vigasztalás a temetőben, vagy a megemlékezéseken, meg igazi biztatása az Úrtól a esküvőkön, és igazi evangélium a Isten tiszteleten. Én ezért imádkozom, hogy ez így legyen, az ige szerint, és így belekukkantottam, amit kaptam. Az egyik az kicsit kapcsolatos a mostani időkkel, amik voltak. Egy Lavazza Oro kávé, ugyanis csak ennyit, hogy ezek az olasz utak, ezek egy új világot nyitottak ki előttem. Megszerettem a jó kávét. Ez egy kicsit drágább játék azért, de mint úgy a kávé általában. És hát egy kicsit, ugye, akik voltak velünk, azok tudják, hogy a Olaszország az a kávé, egyrészt a kávé is, a jó kávé, meg sok minden más még az egész, és hát köszönöm ezt is, és hát nagyon szép volt, mint nem csak ez, az összes kirándulás, meg az együtt töltött idő. Az Úristennek adok hálát a gyülekezet tagjaiért, és az ő igéjéért, és köszönöm szépen a áldást, megemlékezést. Köszönjük szépen mindannyian. Záró éneket énekeljük, a 338. dicséretet. A 338. dicséretnek most egy kicsit változtatok, csak az első versét énekeljük. Elment valamennyire az idő. 338. dicséret első verse. Lelki próbáimban Jézus, légy velem. Az első verset énekeljük. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.